Szóval ma egy olyan témával készültem, amit kitaláltam, hogy készülök, aztán utána megkérdeztem, hogy biztos, hogy jól gondolkodtam-e, mert hogy ahogy elkezdtem készülni, rájöttem, hogy esélytelen. Úgyhogy ez lesz egy bevezető, aztán, hogy lesz a folytatás, az majd kiderül. Szóval szabad akarat hívő szemmel. Jó téma, nem? Egyáltalán mi az, hogy szabad? Ott kéne kezdeni. Na, ez volt az étvágy falatka, akkor most messzebbről kezdünk. Biztosan emlékeztek arra a kis, hogy is mondjam, példázatra, történetre, amikor egy nagyon szegény családból származó két fiatal összeházasodik, valamikor az ókor tájékában, jó messze legyen tőlünk, és hát nagyon szegények voltak, úgyhogy valami egyszerű étellel készültek, de megkérték a vendégeket, hogy a bort azt mindenki hozzon, egy liter bort, és bejárathoz oda tesznek egy nagy agyakorsót, mindenki beönti, mikor megjött, és akkor abból fogják felszolgálni a bort. És hát ugye cserépkorsóba hozták a hoznivalót, és amikor elkezdték merni a vizet, akkor vizet tudtak kimerni a nagy edényből. Mert hát mindenki úgy gondolta, hogy ezt az egy liter vizet úgyse veszik észre a sok között. És na, ez volt a történet. Bár hogy a szabadságról beszélünk, tehát szabad csalni. Legfeljebb kiderül. A másik, hogy Isten, amikor cselekszik, időnként határozottan ránk bíz dolgokat. Egy szenzációsan jó példát találtam a Bibliában, eddig soha nem tűnt fel. Szóval négy lapos hulla Lázár kijön a sírból. Azt mondja Jézus, mielőtt szól Lázárnak, hogy gurítsátok el a követ. De most mi van, ha az összes hapsi így csinál, hogy hát gurítsa a másik. Gondolkodjunk tovább. Tehát annak az isteni tekintélynek, amelyek a négy napos hullát így kiemeli és oda teszi a bejáratba, mert ugye utána vették csak le a gyolcsot a lábáról, hogy menni tudjon, tehát kiemelte a halottat, nem hiszem, hogy az a kő akkora probléma lett volna. Jézus feltámadásánál senki nem görgette el a követ. Tehát nem az erővel volt a probléma, hanem az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy csináld meg, megcsinálták Lázárnál, bekövetkezett a csoda. Nem tudom, mi lett volna, ha nem csinálja, hogy mindenki így csinál, hogy menjen a másik. Mert hogy a szabadságod megadja ezt a lehetőséget. Na de akkor mi az, hogy szabadság? Hát egy hevenyészet megfogalmazást sikerült találnom. Messze van a tökéletestől, de hát azért mégis valami. Szóval hamis elvárásoktól mentes, kényszerektől mentes, és hatalommal és tekintéllyel rendelkező. Mert hogy mindegyik kell legalább bizonyos mértékben hozzá, hogy egyáltalán szabadságról tudjunk beszélni. Mindenféle okos filozófus próbált már erre a kérdésre választ adni, aztán egyik szeletét sikerült eltalálniuk, másikat, vagy legalábbis azt hitték, hogy sikerült eltalálniuk. Rousseau-nak nevezett filozófus azt mondta, hogy az ember szabadnak született, csak láncokat visel. Sartre nevű emberke azt mondta, hogy az ember szabadságra van kárhoztatva, de külső hatalom ezt képes megtorolni. De volt egy számomra kiolvashatatlan nevű amerikai újságíró, aki leírta a X újságba, hogy a Biblia olvasó embereket szellemileg és szociálisan leigázni lehetetlen. A Biblia alapelve az emberi szabadság megalapozása. Szóval, ha elkezdjük a Biblia szempontjában nézni, látjuk, hogy igazából a mindenható teremtő belénk ezt a szabadságvágyat. Hogy miből gondolom? Hát azt mondja, hogy teremtsük embert a saját képükre és hasonlóságunkra, és hát nem gondolom, hogy bárkinek a fejében megfordulna, hogy a mindenható Isten nem teljesen szabad. Igen. De akadályozza ezt a szabadságot valami? Hát persze, a mi szabadságunk. Mert hogy én mit csináltok, hogy én nem gurítom a követ. Ugye? Szóval, amikor Isten megteremti az embert, és odaadja neki a szabad akaratot, akkor igazából egy porszemet alkot a gépezetbe. De ha nem lenne az embernek szabad akarata, akkor meg robot lenne, akkor nem lenne ember. Tehát kikerülni sem lehet. Úgyhogy azért lesz nekünk még mit tanulnunk ott a túloldalon, amikor ott leszünk már, és kicsit nagyobb része fog működni a agykapacitásunknak, mint pillanatnyilag itt. A szabad akarat, ezt valaki meghallja, az esetek 99,9%-ában úgy gondolkodik, hogy az az, amit én akarok. Igen ám. A másik pont ugyanígy gondolkodik, csak a két akarás az szembe áll egy. És akkor mi van? Ugye? Ha véletlenül valaki házasságba él, biztos volna rá példája. Ezek, ugye miután egy helyen egyszerre két embernek, ha nem egyezik az akarat, akkor valami dolognak ki kell sűni belőle, akárminek is. De, akármi sül ki belőle, lehet úgy érezni, hogy ha mégse az történt, amit én akartam, tehát rossz. Na most ez nem biztos. Ezt érdemes megvizsgálni, hogy az, hogy nem az történt, amit én akartam, attól még nem biztos, hogy rossz. Lehet, hogy a másik gondolatmenete tartalmaz olyan ismérveket, ami nekem nem jutott eszembe, vagy én nem vettem figyelembe, vagy én lényegesen kevésbé fontosnak tartottam, mint a másik. Tehát ez az már úgy nem azt jelenti. Tehát attól, hogy nem az enyém valósul meg, az még nem biztos, hogy rossz. Nagyon fontos ez hívő emberként. Ha imádkozom azért, hogy Istenem, vedd félre a sziklát az utamból, mert nem megy tovább a csónak, és Isten nem a sziklát veszi félre, hanem szintet emeli meg. Nem az történt, amit én akartam, de az eredmény nem volt rosszabb, hanem jobb. Mert innentől kezdve az összes szikla, ami ennél alacsonyabb, az mind eltűnt. Szóval, a szabad akarat, de az akaratot Isten tényleg komolyan veszi. Azt mondja Ádámnak, hogy ez a dolgod, és csináld. Tudjuk, hogy Ádám mást is csináld, de majd egy mindjárt mindenről. Szóval Isten nem kényszeríti az akaratát ránk. Hogy mondjam? Bután gondolkodnánk, akkor feltehetnénk a kérdést, oké, Isten jó, minden jót akar nekünk, tehát ha nem kényszeríti ránk az akaratát, akkor tulajdonképpen, hogy hagyja, hogy nekünk rossz legyen, azaz nem gondoskodik rólunk. Nem igaz. Ugyanis gondoskodott rólunk, adott egy tökéletes megoldást, úgy hívják, hogy Jézus. Na, biztos. Azt választod, oké. Ha nem azt választod, akkor ne a teremtőt hibáztasd, mert te választottál rosszul. Mert hogy neked van szabad akaratod. Erre azért van, hogy mondjam, az a kijelentés a Bibliában. A 4 Mózes 23-ban van egy nagyon szép igevers arra, hogy Isten komolyan gondolja, amit kimond. Ezért komolyan gondolta, hogy Jézus lesz a megoldás mindenki számára. 4 Mózes 23:19-ben, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, és nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Nem a válasz, ugye? És az 1 Sámuel 15:29-ben megismétlődik más szavakkal ugyanez a kijelentés. Tehát Isten, amikor elindított valamit, azt ő komolyan gondolta, és be is teljesíti. 1 Sámuel 15:29, Isten, Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem emberő, hogy megbánjon valamit. Mert hogy nem követel hibát. Ugye a hibákat kell megbánni, a jó dolgainkat nem kell megbánni. Na, szóval igazából Isten megteremtette az embert úgy, hogy legyen szabad akarata. Na most mi ez ellen hat, mert hát azért mindannyian sikeresen kipróbáltuk már, hogy azért nem egészen kerek ez a dolog. Ugye említettem már az előbb Ádám és Éva esetét, 1 Mózes 3.6-ba. Ugye Isten oda teszi a jó és gonosz tudás fáját az Édenbe, ha nem tette volna oda, akkor nem lehet szabad akaratról beszélni, mert nincs választási lehetőség. Tehát ha a piros jót választod, meg a zöld jót, meg a sárga jót, akkor választottál ugyan, de igazából nem választottál. Szóval az ember szabad a döntéshozatalra, Isten ott megteremti a jónik gonosz tudás fáját, azt mondja, hogy erről ne egyél. És a mi következik? 1 Mózes 3.6. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, ő is evett. A választás számú befolyásoló tényezője a csábítás. És ha belegondoltok, ez nagyon így van. Szóval egy csomó dolog, csomó ember elkövet egy csomó dolgot, amiről tudja, hogy nem jó, de annyira csábította, hogy mégis megteszi. A reklámok meg erre rá is játszanak, de nagyon. Meg az ördög is. Ezt a taktikát folytatja az Édentől kezdve. Mindennel csábít. Nem foglalkozik vele, hogy hazugság. Nem foglalkozik vele, hogy mi a tartalma. Csábít, mert tudja, hogy a szabad akaratodat befolyásolni képes. Tehát a csábítás az egy nagyon erős dolog. Ha megnézzük ezt az igeverset, az mondja, hogy adottal vele levő férjének is. Hát ez a szerencsés Ádám nem jutott eszébe, hogy Isten azt mondta, hogy de egyen belőle. Nagyon szófukar lehetett, na mindegy. Igen ám, de ez a történés, amit Ádám és Éva elkövetett, ez ugye azt jelenti, hogy az emberiség hozza magával a bűnt. Na most ez már nem szabad akarat kérdése, a rossz döntés az még szabad akarat. Ugye Isten nem csapott rá Éva kezére, hogy ki ne nyújtsd a kezedet. Innentől kezdve, hogy Ádám és Éva követett el, nem tudunk mást örökölni. Igen ám, csak Jézus azt mondja, János 8.34-be, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki a bűnt cselekszik, a bűn szolgálja. Na most. Szóval ugye az a helyzet, hogy van egy bűnös állapotunk, amit megöröklünk. Ettől még nem kellene bűnt cselekedni, már ha jó belegondolunk, ez az összes bűnt cselekvésének az alapja. És jön hozzá az ördög csábítása, és nekem megy egyenesen a bűn felé. És onnantól kezdve, ha egyet cselekedtél, meg kettőt, a harmadik már a szolgaállapot. Na most a szolgára sok mindent el tudunk képzelni, azt, hogy szabad akarata van, azt legkevésbé. Természetesen, ha nincs bűneset, akkor Isten nem tudja bemutatni a kegyelmét sem. Mert ha az ember nem vétkezik, akkor nem kell bűnbocsánat, akkor nem tudjuk a kegyelmet élni. Megint az ő területe. Természetesen Isten előre tudta, hogy mit fog Ádám meg Éva elkövetni, ezért mondta mindjárt ott az elején, hogy na azért kígyó, le lesz taposva a te fejed, nem úgy van az egészen. 1 Mózes 3.15-ben van ugye az igevers. Tehát a csábítás az egyértelmű a szabad akarat ellen. A másik, amit úgy hívhatunk, hogy neveltetés, természetes környezet. Előítéletek. Apád is részeges lett, de nem csoda, hogy te is ilyen vagy. Kötelező? Igazából nem. De nagyon ritka az esély, hogy nem ez következik be. Mert ez ott a mintát látja, ebben nő fel, ez az ismerős közeg, és lehet, hogy közben tudja, hogy ez egy tragédia, de valahogy mintha sodrodna is vinni. Pedig a szabad akarata megvan, hogy azt mondja, hogy nem. Szóval, aztán voltak még a megszégyenítések, a csúfolások, minden egyéb, ami rakódik be az ember lelkébe, és miután azt mondod, hogy nem akarok többet ilyet, inkább megpróbálom úgy élni az életemet, hogy ne kerüljek olyan szituba, hogy csúfoljanak, de hát ezzel a szabadságomat adom fel egyértelműen közben. Akkor még nem beszéltünk arról, amikor azt mondja apuka a kisfiának, hogy édesfiam, minimum orvosnak kell lenned. Ugye? Az elvárások, a szülői elvárás. Meg amikor a főnök azt mondja, hogy 129,5%-at teljesítse. Száz se jön össze, mert nincs alapanyag, de mindegy, ez az elvárás. És akkor hol van itt az egészben a szabadság? Sőt, van a környezetnek az elvárása. Férfinak születtél, mi az, hogy könycsepp van a szemedbe? És így tovább. És akkor ezek után még beszéljük szabad akaratról? Hát tulajdonképpen már minden ott van korláttal tele, nem? De ha belegondolok, azért mindenki megélhet a szabadságát. Szóval az, hogy valaki a pünkösdi gyülekezet tagja, az abszolút szabad akarat, nem? Jó esetben egy szakma, egy hivatás választása, házastárs. Azért mindegyik lehet az a terület, ahol azt mondom, hogy itt meg tudtam élni a szabadságomat. Hát persze, hogyha nincsenek ilyen olyan amolyan elvárások. No, szóval kellően színes ez a szabad akarat kérdése. Ezt csak addig akartam mondani. Jézus szabadsága. Jézus szabad volt? Senki és semmi nem kényszerítette, hogy emberré legyen. Szellemi értelemben egy hatalmas győzelem, fizikai értelemben egy tragédia, nem? Szóval a mindenható Isten fiát azzal vádolni, hogy bűnös, az már egy tragédia. Ezek után a kereszten az atya a világ összes bűnét még ráteszi. Ezt nem lehet kényszerből. Tehát erre kényszerítenének embert, az szerintem inkább öngyilkos lenne, már bocsánat, morbid kifejezésért. Ezt csak szabadságból lehet megtenni. Azaz, ha az ember szabad akaratból kötöttségeket vállal, akkor azok nem kötöttségek. Nem eredek a mondat, tudom. De igen. Tehát ha én elvállalom azt, akkor azt ne úgy éljem meg, hogy kötöttség, hát én hoztam a döntést szabad akaratból. Ugye Jézus példa, mi próbálkozunk, aztán vagy nem sikerül, vagy még kevésbé sikerül. Ugye ő elvállalta azt, hogy emberré lesz, és nem panaszkodott utána. Szóval sértegették, bántották, de nem azért, mert olyan kis senki volt, mert amikor úgy be kellett szólnugatni a farizeusoknak, meg ennek annak, azért úgy megmondta rendesen a véleményét. Tehát nem egy senki volt, meg ostort font, meg mit tudom én. Amikor azt mondták, hogy bűnös vagy, így csinálta. Szabad akaratból hozott döntés, és ennek a döntésnek súlyos következménye van, de nem csorbítja a szabad akaratot. Vagy igen? Szerintem nem. Ezt Jézus mondja, és két héttel ezelőtt erről beszéltünk. Máté 11.29.30. Vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, megnyugvást találtok. Az én igám boldogító, az én terhem könnyű. Ezt csak azért olvastam el, hogy ez már személyes. Hány embernek a gondját veszi Jézus magára önként csak azért, hogy az embernek segítsen? Nem kényszeríti Jézust semmi erre. Megint merész lesz a kijelentés. Ha nem lenne emberiség, akkor se lenne boldogtalan. Akkor se lenne hiányérzete, önmagába teljes. Nem kell neki külső dolog, mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ez is kell, meg az is kell, meg ha azt megveszed, akkor főleg boldog leszel. De neki nem kell semmi ilyen. Tehát mindaz, ami emberiség teremtettség, az egy szabad akaratból hozott dolog, azzal együtt, hogy van vele, mint annak a rendje. Mert hogy össze-vissza megy minden. És mindez egy olyan szabad akaratból hozott döntés, hogy előre látom, hogy ez fog bekövetkezni, és mégis elindítom. Azért a néhány emberért. Nem lesz azért kevés, tehát ettől nem félek, de... Na de... Jó, ez is jól hangzik. Na de azért nekem kéne már végre egy fogódzó, hogy... Hogy hát az én számomra mit jelent mindez. Már az, hogy a környezet hogy próbálja a szabadságomat tönkretenni, azt már úgy megbeszéltük. 2 Korintus 5.17 az Új Szövetségnek az egyik legszebb ige verse. Jövő vasárnapra találok másikat, megígérem, de szóval mára ez a legszebb ige verse az Új Szövetségnek. 2 Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Döbbenetesen fontos kijelentése a Bibliának. Isten nem azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy volt 1791 elvárás feléd, abból 1000-et eltörlök. Nem. Félretesszük az egészet, és újat kezdesz. Nem javítgatja a régit. Arra nem szán energiát, hogy a régit javítgassa. Ad egy teljesen újat. De ha teljesen új, akkor az összes megtanult, bezer ránk rakott mindenféle korlátoktól mentes. Akkor nincs rajta mindaz a nyomás, ami eddig volt. Figyelem, a sátán ezt fogja mondani, hogy most mit gondolsz magadról, ha néz a tükörbe, ugyanolyan vagy, mint mi az, hogy újjászületés. Hát mi történt veled? Semmi. Nem igaz. Gyökeresen új vagy. De ha bedőlök neki, akkor nem tudom megélni az újságomat, pedig megkaptam. Na de kinek a hibája, hogy ha nem élem meg mindazt, amit megkaptam? Hát nem vádolhatom, ő azt mondja, hogy kicserélt. János 1.12.13 ugyanezt mondja, hogy akik befogadták, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek, mindazokat, akik hisznek benne, akik nem vérből, sem a test, sem a férfiak adratából, tehát Istentől születtek. Újjá születtél. Semmiféle régi dolognak nem kellene, hogy fékezze az akaratodat. A szabad akarat azt jelenti, hogy választhatod, hogy csinálod azt, amit régen csináltál, de akkor nem mondd azt, hogy kötelék, mert te választottad. Szóval egy érdekes helyzet. Nem csúszik be automatikusan a gondolkodásmódunkba ez a hozzáállás. Az előző sokkal együtt, hogy tükörben nézek és ugyanazt látom, és akkor miért várnék mást, holott Isten újjáteremtett teljes egészében. Nem a testünket, a szellemünket abszolút, a szellemünk hatására a lelkünk átalakul, ami megnyilvánul a test. Hogy kinél milyen gyorsan, ez egyénfüggő és időfüggő. Mindegy. Szóval egy csomó dolgot át kell formálnunk. Nem véletlenül beszélünk hónapokon és éveken keresztül a gondolkodásmód megváltozásáról. Szóval elő kéne hozni, hogy igen, ilyen voltam 30 éves, 50 éves koromig, onnan új vagyok. Eldönthetem, hogy folytatom azt a régit, akkor is, ha káros, nehéz, nyugös, mit tudom én, de nem kellene. Az újjáteremtés meghozta a lehetőségét annak, hogy újként gondolkodjak. Néha szoktuk próbálgatni, ugye, amikor beszélünk, hogy kéne szeretni az ellenséget. Hát a régi természetesen biztos, hogy nem fogja, kizárt. De nem, igazából nem erről könnöm kellene, hogy tudjam, hanem elő kéne hozni, mert az új tudja. Hát Jézus egyetlen egy katonát sem gyűlölt, aki átkezdte. Hát se aki vádolta sem, mert hogy mindegyikén meghalt, tehát ez nem gyűlölet, ez szeretet volt. A hegyi beszédnél bel is mondja, így kéne. És én, hogyan? Hát nem fog menni a régi módon, csak ha új lényem elkezd működni bennem. Na de hát ehhez az kell, hogy egyáltalán a gondolatomba ott legyen bent, hogy az újjáteremtett lényem az, amelyik él és mozog. Igaz, hogy ugyanaz a külső ruha van még rajta, 80 kilójával, de hát ez egy dolog. De a belseje már tiszta új. A szabad akaratnak egyik nagyon nagy gátja még az aggodás. Jézusnak teljesen más a gondolkodás módja az anyagi dolgokhoz, mint nekünk. Azt mondja az özvegyasszony 2 filléréről, hogy figyelj, ez többet ér, mint az a néhány kiló ezüst, amit bedobált az összes többi együtt. Hát hogy érne többet 2 fillér egy veréb ára? Mert megnézte a szívét. Az özvegyasszony azt mondta, hogy mit érdekel, élek vagy nem élek, ezt odaszánom Istennek. És Isten azt mondja, oké, ezzel lehet mit kezdeni. A másik múlva azt mondja, hogy kiszámoljuk, hogy nehogy annál több legyen. A közös Isten tiszteleten a Verle Zoli beszélt adakozás előtt, hát kellően fejbe kólintotta az ott, mert úgy 3 évvel eljutott odáig, hogy tulajdonképpen Isteni mind. Az ezüst, az aranya, mező, vadja, meg az ő, meg az egész teremtettség, úgyhogy ne gondold azt, hogy a saját pénzedet nem teszed be a persejbe, mert Istenét nem teszed be, és ha az övét nem teszed be, akkor meg fogja kérdezni, hogy miért nem tetted be. Na. Jó. Szóval, az aggodalmaskodás. A Máté 6 végén beszél ugye Jézusra, hogy ne aggodjatok. 31. 32. vers. Hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mit töltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Olvastam azt az igeverset, hogy Isten nem mond olyat, amit ne teljesítene, és ne gondolna komolyan. Tehát azt mondja, hogy tudja, hogy szükséged van erre. De hát nem látom. Hát se megfogni nem tudom, se megenni nem tudom. Akkor hol van? Lehet, hogy egy kicsit túlzottan hozzászoktunk ahhoz, hogy most rögtön azonnal mindent. És ha már 3 másodpercnél tovább tart, akkor már egy mozdulat balra, és jöhet a következő. Mert hogy tényleg ebben élünk. Amikor már egy picit várni kellene, akkor már minden bajunk van. A csábítás rögtön azzal jön, hogy ha Isten nem gondoskodik rólad, úgyhogy vetkezed be a sorsodat. És bedőltem a csábítónak. És Isten összes áldását ellopta tőlem. Lehet, hogy csak kicsit kell várni. Nem lehet, hogy mondjam, át vagy sablont adni, mert helyzet és egyén függő az egész természetesen. De hogy attól, hogy nem most rögtön azonnal, hát Lázár esete, amit az előbb említette. Jó, hát akkor maradunk még. Na, akkor elmegyünk fölébreszteni. Hát ez 4 nap. Bezzek, ha itt lettél volna. Bezzek. Meg tudtad volna te. Hát de most is meg tudom. Szóval másként gondolkodik a mindenható, mint ahogy mi. Neki nem gondolsz, hogy kő vagy nem kő. Mondtam. De hogy képbe legyünk, hogy ő hogy gondolkodik, ő azt is elárulja. A 6.33. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Isten azt mondja, hogy tudom, hogy szükséged van, de azt szeretném, ha nem ez hatná át a mindennapodat, hanem az a velem való kapcsolat. És ha a velem való kapcsolat megvan, akkor majd szembe jönnek azok az esetek és lehetőségek, amikor én ezt oda tudom adni neked. Na de akkor nekem mit kell csinálni, várni? Na ez a legnehezebb. Ehhez nem vagyunk hozzászokva. De mit csináljunk? Mi nem vagyunk hozzászokva, hát a János 6-ban a tömeg is azt kérdezi, mit csináljunk, hogy tetszünk Istennek? Mit csináljunk? Valamit csinálni kell, mert csinálni kell. És nem kell mindig csinálni. Egy dolgot kell csinálni. Először Isten országát keresni. Tehát ezt kell csinálni. Ez a Lázárnál a kő esete. Ezt nekem kell elhengeríteni. És a többit hagyni kell, hogy ő tegye. Szóval a szív állapota Isten számára fontosabb, mint az észérvek, amivel megmagyarázom, hogy mit miért nem tudok megtenni. Hát, azzal kezdtük, hogy a szabadságnak nagyjából az a fogalma, hogy hamis elvárásoktól mentes. Hát meg kéne nézni, hogy milyen elvárások mentén gondolkodom és élek. Hogy kényszerektől mentes. Tudomásuk kéne venni, hogy újjá vagyok teremtve. Mindaz, ami régen kényszerített, azt nem tagadom, nem mondom, hogy nem volt, de a hatását az új életben megtagadom. És hogy van-e tekintély és hatalom? Hát, ha Jézust követed, van. Mert hogy amikor saját képére és hasonlatra teremtett, akkor ezt beleteremtette a szellemedben. Szóval a szabadság úgy néz ki a Biblia szerint, és egy néhány igevers következik befejezésképpen. János 8.36. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ugyancsak a 8.32. versben megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. János 14.6. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És a Róma 8.21, a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Szóval, amikor Isten elkészítette azt, hogy az embereknek megadja azt a lehetőséget, hogy az ő közelébe kerüljenek, akkor abszolút elintézett mindent. De ha minden el van intézve, akkor nem megdolgoznom kell érte. Akkor élveznem kellene. Szóval az a szabadság, ami engedte, hogy a Getsemáné kertbe a előbb földet ért kemény harcos csapat mégiscsak megkötözze Jézust. Mert hogy egyetlen szavától fogtak földet. Az a szabadság, amelyik ezt engedte. Az a szabadság jött el a te számodra. És mindenki számára, aki ezzel élni akar. Amikor nem kell azon görcsölnöd, hogy megvéd magadat, mert Jézus azt mondták, hogy lerombolja a templomot. És nem mondta azt, hogy nem lerombolom, hanem semmit nem mondott. És mindennel vádolták. És nem azért, mert nem volt válasza. Nem azért, mert nem tudta, hogy minden hatalom az övé. Mindezt tudta. Azt mondta, hogy elvállaltam, atyám, ezt a küldetést, végigcsináljuk. Nem azért, mert annyira kellemes, mert ha lehet, múljék el tőlem a pohár. Nem azért, mert kellemes. Azért, mert elvállaltam. Szabadon. Szóval a szabadság az nem azt jelenti, hogy korlátok és határok nélküli a dolog, hanem vannak határai. Isten szabadságának is van határa, az ember szabad akarata. azért nem megy át rajta, mert nincs hozzá ereje, hatalma, tekintélye, mindene megvan hozzá. Hanem mert úgy döntött, hogy nem fog átlépni rajta. Érdekes téma ez a szabadság. De akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad.